A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a konfirmálókat és hozzátartozóikat, szeretteiket és a gyülekezet jelenlévő tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 254. dicséret első versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Dániel próféta könyvének harmadik részéből, az első 30 versből.
Dániel társai tüzes kemencébe vetik. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas, 6 könyök széles aranyszobrot, és felállítatta azt Dúrá mezején, Babilon tartományában. Azután összehívatta Nebukadnezár király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstartókat, a bírákat, a főembereket és a tartományok összes vezetőjét, hogy jöjjenek el a szobor fölavatására, amelyet Nebukadnezár király állítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstartók, a bírák, a főemberek és a tartományok összes vezetője a szobor fölavatására, amelyet Nebukadnezár király állítatott. Megálltak a szobor előtt, amelyet Nebukadnezár király állítatott. A hírnök pedig hangosan kihirdette: ezt parancsoljuk nektek, ó népek, nemzetek és nyelvek! Mihelyt meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és imádjátok az aranyszobrot, amelyet Nebukadnezár király állítatott. Aki pedig nem borul le előtte és nem imádja, bárki legyen is, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Azért mihelyt meghallották a különböző népek a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak a különböző népek, nemzetek és nyelvek mind, és imádták az aranyszobrot, amelyet Nebukadnezár király állítatott. Előállt azonban ekkor néhány kádeus férfi, és vádat emeltek a zsidók ellen. Így szóltak Nebukadnezár királyhoz: király, örökké élj! Te, ó király, parancsot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és imádja az aranyszobrot. Aki pedig nem borul le és nem imádja azt, azt vessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél: Sadrak, Mésak és Abédnegó. Ezek a férfiak semmibe veszik a te parancsodat, ó király! Isteneidet nem tisztelik, és nem imádják az aranyszobrot, amelyet fölállítattál. Ekkor Nebukadnezár nagy haragra gerjedve meghagyta, hogy hozzák eléje Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Erre a király elé hozták e férfiakat. Ezt mondta nekik Nebukadnezár: Sadrak, Mésak és Abédnegó, igaz-e, hogy nem tisztelitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet fölállítattam? Készek vagytok-e most, mihelyt meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, hogy leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készítettem? Mert ha nem imádjátok, tüstént bevetnek benneteket az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani titeket a kezemből? Sadrak, Mésak és Abédnego erre így felelt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre feleljünk neked. Íme a mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből és a te kezedből is, ó király, ki tud szabadítani minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Ekkor Nebukadnezár eltelt haraggal, és arcának színe elváltozott Sadrak, Mésak és Abédnego miatt. Elrendelte, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, amint azt szokták. Azután meghagyta serege legerősebb embereinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre meg is kötözték ezeket a férfiakat alsóruhástól, köntösöstől, süvegestől, teljes ruházatukban, és az égő tüzes kemencébe vetették őket. Mivel azonban a király parancsa szigorú volt, és a kemence rendkívül izzott, a tűzlángja megölte azokat a férfiakat, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odavitték. Az a három férfi pedig, Sadrak, Mésak és Abédnego, megkötözve az égő tüzes kemencébe esett. Akkor Nebukadnezár király megijedt, sietve fölkelt, és azt kérdezte tanácsosaitól, nem három férfit vetettünk a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak. Valóban, ó király! Ő pedig így szólt. Íme, én 4 férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk, és a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiáé. Nebukadnezár ekkor az égő tüzes kemence ajtajához ment, és így szólt. Sadrak, Mésak és Abédnego, a felséges Isten szolgái, gyertek ki, jöjjetek ide! Erre Sadrak, Mésak és Abédnego azonnal kijött a tűzből. Oda gyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók és a király tanácsosai, és látták, hogy a tűznek semmi hatalma nem volt a férfiak testén. Egy hajszáluk sem égett meg, ruháikat sem érte kár, és a tűz szaga sem járta át őket. Ekkor így szólt Nebukadnezár. Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnego istene, aki elküldte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik ő benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és veszedelemre adták testüket, mert nem tiszteltek és nem imádtak más istent az ő istenükön kívül. Megparancsolom azért, hogy minden nép, nemzet és nyelv, amely káromlást mond Sadrak, Mésak és Abédnego istene ellen, darabokra tépessék, és házát tegyék szemétdombá. Mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon tartományában. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked ezt az ünnepnapot. Köszönjük, hogy ebben a különleges időszakban megtarthatjuk a konfirmációt. Köszönjük azt is, hogy ennyi konfirmandus gyűlt most össze. És hálát adunk azért, hogy elindítottál valamit az ő szívükben. Te látod, hogy a mi hitünk olyan sokszor kicsin, és félünk bemenni a tüzes kemencébe, de köszönjük, hogy te hagyod, hogy kiálljuk ezeket a próbákat, hagyod, hogy átmenjünk ezeken a próbákon, és utána olyan jó tapasztalni a te jelenlétedet, a te megerősítésedet a mi életünkben. Bocsáss meg, hogyha nem tudunk biztosan a te utadon járni, hanem a világ mindenféle kívánsága megkísért minket. Kérünk azt, hogy mindig visszataláljunk hozzád, és add a te szent lelkedet, hogy és kiáradjon ránk ezen a napon, és a lángja tovább vigyen bennünket az élet útján, és add, hogy a konfirmandusok is a te áldásodat élvezzék egész életükben, és a te közelségedet. Amen.
Amen. Urunk bűnbocsátó kegyelmét Mikiás próféta könyvének 7. részéből, a 18. és 19. versből hirdetem nektek. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának büntetését, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk fordul, és megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. A tenger mélyébe veted minden bűnünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 287. dicséret első versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Dániel próféta könyvének 3. részében, az 1. 30 versben, és különösen szeretném kiemelni ebből az ige szakaszból a 17-es és 18-as verset. Íme a mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki tud szabadítani minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet fölállítottál, nem imádjuk. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a konfirmációi evangelizáció során szerdától péntekig Ábrahám életének 3 epizódját ismertük meg. Hogyan hívta el őt Isten Ur-Kasdimból, az akkori világ egyik metropoliszából, egyik legnagyobb városából, majd hogyan erősítette meg az Úr Ábrahám hitét előbb szövetségkötés által, később egy próbatétel során. Vasárnaponként viszont Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, és úgy is mondhatnám, hogy itt most fordított irányú mozgást látunk. Ábrahámot Isten Mezopotámiából Kánaánba vezette, Dánielt és társait Izraelből, azaz Kánaán földjéről Mezopotámiába juttatta az első fogságba vitel alkalmából. Ábrahámról elmondtam, hogy egy magas kultúrájú városból kellett nomád életvitelbe jutnia. Dánieléket viszont éppen ez a magas kultúra szembesítette a maguk helyzetével, és az volt a kérdés, hogy vajon behódolnak, vajon asszimilálódnak, vajon alkalmazkodnak ahhoz a különlegesen és magas életszínvonalhoz és kultúrához, ami Mezopotámiában, azaz közelebbről Babilonban akkor volt, vagy pedig hűségesek maradnak Istenhez. Most tehát Dániel történetén, illetve most ezen a vasárnapon, Dániel éppen nem szerepel a történetben, a barátainak a történetén keresztül szeretnénk a konfirmandusoknak üzenni. Először Nebukadnezár felfoglalkodottságáról és parancsáról beszélnék néhány szót, aztán megvizsgáljuk, hogy hogyan menekült meg a 3 ifjú a tüzes kemencében, végül pedig Nebukadnezár reakcióját is vegyük figyelembe. Az első tehát Nebukadnezár felfoglalkodottsága és parancsa. A múlt vasárnapi ige szakaszban láttuk, hogy Nebukadnezár egy álmot álmodott, ami megrémítette őt, és amikor hívatta a varázslókat, a káldeusokat, a bölcseket, hogy magyarázzák meg az álmát, akkor nem is mondta el az álmot, hanem azt mondta, hogy abból fogom tudni, hogy jó a magyarázatotok, hogyha elmondjátok nekem azt is, hogy mit álmodtam. Persze hát erre a babiloni bölcsek képtelenek voltak, és kivégzés fenyegette volna őket, hogyha Dániel közben nem lép, és Isten kegyelmes munkája nyomán meg nem tudja az álmot fejteni. De Isten megmutatta az álmot és annak magyarázatát Dánielnek, elmondta a királynak, ugye a király egy szobrot látott, amelynek a feje aranyból volt, a vállai, karjai ezüstből, az oldala és a háta részből, a lábai pedig vasból, illetve a lábszára és a lábujjai pedig a vas és a cserép, hát nem lehet azt mondani, hogy ötvözékéből, hiszen nem elegyedtek egymással. És ez az álom és a megfejtés egy sajátos gondolatmenetet indított el a királyban, és azt mondta Dániel a megfejtésben, hogy te vagy az aranyfej. És aztán majd jönnek más birodalmak is, amelyek alacsonyabb rendűek lesznek, mint a te birodalmat. Te vagy az aranyfej. És Nebukadnecárnak fejébe szállt a dicsőség, vagy úgy is mondhatnám, hogy az arany fejébe szállt a dicsőség, és egy teljes aranyszobrot állítatott magának, úgy, ahogyan az első versben olvastuk. Nebukadnecár király csináltatott egy 60 könyök magas, 6 könyök széles aranyszobrot, és fölállítatta az Dúrá mezején, Babilon tartományában. A szobor felavatására ünnepi játékokat szervezett, egy nagy kulturális rendezvényt, ahol mindenféle zeneszerszám megszólalt, a kürt, a síp, citera, hárfa, land, duda és egyéb hangszerek. És parancsba adta, hogy minden nép, minden nemzet és minden nyelv, amikor meghallja ezeknek a hangszereknek a hangját, akkor boruljon le az aranyszobor előtt és imádja azt. Mi lehetett vajon Nebukadnecárnak a célja? Én úgy gondolom, hogy az egységes vallás kialakítása. Ugye az álomban azt látta, hogy ennek a bizonyos szobornak a lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak, és Dániel magyarázatából hallhatta a király, hogy utódaik, hogy ez volt a megfejtés, hogy utódaik házasodás révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, amint a vas sem vegyül a cseréppel. És helyesen ismerte föl Nebukadnecár, hogy a különböző népeket, nemzeteket és nyelveket csak a közös ideológia és a közös vallás tudja egyesíteni. És ezért ott a parancsba, hogy a különböző népek, nemzetek és nyelvek boruljanak le az aranyszobor előtt. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az Európai Unióban is már masszívan kialakulóban van ez a bizonyos közös ideológia, aminek a lényege a kereszténységgel szembeni türelmetlen tolerancia, tehát mindenki mással szemben tolerancia, csak egyedül a kereszténységgel szemben nem. A liberális, azaz szabad elvű hozzáállás, minden szabad, csak az élő hitet kell eltüntetni a föld színéről. A másságnak az agresszív oltára emelése, melyet bizony központilag diktálnak, zárójelbe zárva. Lássuk most, hogy mi történt a három ifjúval a tüzes kemencében. Mindenki leborult a parancsnak megfelelően az aranyszobor előtt, csak a három izraeli ifjú nem. Ahogy mondtam, az előbb Dániel ekkor valamilyen ok miatt nem volt velük. Néhány káldeus feljelentette őket a királynál. És akkor elhangzott a király és az ifjak párbeszéde, először a király megpróbálta őket rávenni arra, hogy talán másodjára sikerülni fog, hogy leboruljanak. De amikor nemleges választ kapott, akkor Nebukadnecáron egy esztelen harag kezdett el uralkodni. Újra előjött belőle a zsarnok és a fennhéjázó pogány ember. Föltette Dániel barátainak a kérdést, hogy és kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani titeket az én kezemből. És erre a kérdésre a három ifjú bátran és bizonyságtévő módon válaszolt. És elmondták azt a két ige verset, amelyet felolvastam alapigeként. Íme a mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki tud szabadítani minket. De ha nem tenné is, legyen tudtadra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Ez egy világos beszéd volt, nem hímeztek, hámoztak, nem sumálkoltak, nem keresték a kiutat, nem keresték a kompromisszumot, világosan megmondták, hogy ők kiben hisznek, mire hajlandók és mire nem hajlandók. A három ifjú tehát nemet mondott. Nemet mondott azért, mert a 10 parancsolat első és második parancsa ellen vétkeztek volna, hogyha más Isten előtt, azaz bálvány szobor előtt leborultak volna. És ezért bedobták őket a 7-szeresen befűtött izzó kemencébe. Nebukadnezár király ugye annyira felbosszantotta magát az ifjak válaszán, hogy bosszúból 7-szeresen fűtette be a kemencét. Most viszont lássuk a három ifjú szabadulásának a történetét. Először is azt látjuk, hogy megszabadultak, azaz megszabadította őket Isten a tűzben. Ézsaiás mondja, ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel meg téged. A három ifjú az izzó tüzes kemencébe esett, de nem történt semmi bajuk. Akkor Nebukadnezár király megijedt, sietve fölkelt, és azt kérdezte tanácsosaitól, nem három férfit vetettünk be a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak, valóban ó király. Ő pedig így szólt, íme, én 4 férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk, és a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiájé. Sok biblia magyarázó ezt úgy tartja, és én is így vallom, hogy ez a negyedik, ez maga Jézus Krisztus volt. Isten angyala, az Úr angyala, ezzel a speciális kifejezéssel illeti az Ószövetség nagyon gyakran, a születése előtt időnként és átmenetileg testet öltött fiút. Isten megmentette, megszabadította ezt a három ifjút a tűzben. Kedves fiatalok és felnőtt konfirmandusok, mi is olyan gyakran kerülünk tűzbe, amely másokat talán megemészt, de mi megmaradunk. És kedves gyülekezet, nem tapasztaltunk már ilyen eseteket, hogyha élő hitben járunk, akkor olyan események történhetnek velünk, amelyek másokat talán megemésztenének, de bennünket nem emésztenek meg. És olyan sokféle tűzre gondolhatunk. Gondolhatunk az erkölcsi züllés tüzére, hiszen akár a tévét kapcsoljuk be, akár az interneten böngészünk, vagy a bulvárlapokat nézegetjük, mindenütt ezt látjuk. Vagy a gúny és a rágalmazás tüze, mert hogyha megvalljuk hitünket, akkor nagyon sokszor gúny az osztályrészünk. A hátratétel, a mellőzés tüze, vagy a szenvedés tüze, a bajok, a betegségek, balesetek, nyomorúságok. De gyakran azt tapasztaljuk, hogy Isten ezekben megőriz bennünket. Persze nem, tehát erre nincsen garancia. Ezért mondta a három ifjú is, hogy de ha nem tenné is. És nekünk is ezt kell mondanunk. Hogyha Isten ezekben a tüzekben nem ment meg bennünket, akkor is ő a mi Istenünk. Akkor is őt imádjuk, és nem borulunk le semmiféle bálvány előtt. Sem fizikai értelemben, sem lelki értelemben. De nem csak a tűzben mentette meg őket Isten, hanem megszabadította őket a tűzből is. A korintusi első levélben írja Pál apostol, Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok azt hordozni. Így volt ez a három ifjúval is. Nem kellett örökké a tűzben maradniuk. Tehát nem úgy volt, hogy igen, Isten a tűzben megőrzi őket, de hát onnantól kezdve életük végig már ott lettek volna tűzben, nem. Egyszer kijöhettek a tűzből. Tehát egyszer a tűzből is megmenekültek. Nebukadnezár ekkor az égő tüzes kemence ajtajához ment, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abédnego, a felséges Isten szolgái, gyertek ki, jöjjetek ide. Erre Sadrak, Mésak és Abédnego azonnal kijött a tűzből. Tehát nem kellett örökké a tűzben maradniuk, egyszer véget ért a próbatétel, véget ért a szenvedés. A mi esetünkben is sokszor így van. Hogy sok kísértés vesz bennünket körül, de ha Isten elvégzi a munkáját, a maga munkáját bennünk és rajtunk keresztül, akkor véget ér a próbatétel, általában úgy, hogy átadja a helyét egy következőnek. Sőt, egyszer minden próbatétel és minden szenvedés is véget ér, ahogyan azt a Jelenések könyvében olvassuk, íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Igen, egyszer ilyen értelemben is véget ér minden kísértés, minden próbatétel, minden tűz, amikor vagy a saját halálunk óráján, amikor élő hitű gyermekeiként a mennyei atyához kerülünk, és láthatjuk végre őt színről színre, és Jézus dicsőségének örülhetünk, vagy pedig úgy, hogy Jézus visszajövetelét megérjük ebben a földi testben, és akkor tesz újjá majd Isten mindeneket. De nem csak a tűzben szabadította meg Isten a három barátot, nem csak a tűzből szabadította meg, hanem a tűztől is. Mert igen, tovább mehetünk. Így olvasok az igében, és látták, hogy a tűznek semmi hatalma nem volt a férfiak testén. Egy hajszáluk sem égett meg, ruháikat sem érte kár, és a tűz szaga sem járta át őket. Ez még annál is több, mint hogy nem esett bántódásuk a tűzben, és hogy kijöhettek a tűzből, hiszen Isten még a tűztől is megszabadított őket, még a füst szag sem járta át a ruhájukat. Egy ige jutott az eszembe, János apostol első leveléből: tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született, vigyáz magára, és a gonosz nem érinti őt. Hát azért úgy az jutott az eszembe, hogy gyakran még csak érinteni sem tud bennünket a gonosz. Hát akármilyen gyöngék és elesettek vagyunk is, azért újra és újra átéljük, hogy Isten még a tűztől is megszabadított bennünket. Tehát szabadítás a tűzben, szabadítás a tűzből, és szabadítás a tűztől. Végül nézzük meg Nebukadnezár reakcióját. Nebukadnezár ekkor az égő tüzes kemence ajtajához ment, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abédnego, a felséges Isten szolgái, gyertek ki, jöjjetek ide. Erre Sadrak, Mésak és Abédnego azonnal kijött a tűzből. Oda gyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók és a király tanácsosai, és látták, hogy a tűznek semmi hatalma nem volt a férfiak testén. Egy hajszáluk sem égett meg, ruháikat sem érte kár, és a tűz szaga sem járta át őket. Ekkor így szólt Nebukadnezár: áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnego istene, aki elküldte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik ő benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és veszedelemre adták testüket, mert nem tiszteltek és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Megparancsolom azért, hogy minden nép, nemzet és nyelv, amely káromlást mond Sadrak, Mésak és Abédnegó istene ellen, darabokra tépessék, és házát tegyék szemétdombá. Mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon tartományában. Tehát azt lehet mondani, hogy Nebukadnezárnak Isten élménye volt, elismeri a három ifjú hitét és érdemeit, elismeri az élő Isten hatalmát és szabadítását, fellengző szavakkal parancsba is adja Isten tiszteletét, a három ifjút magas polcra emeli, de sem bűnbánatról, sem megalázkodásról egyetlen szó sem esik, azon kívül Istenről úgy beszél, mint Sadrak, Mésak és Abédnegó istenéről. A ti istenetek, tehát nem az én istenem, akkor még Nebukadnezár nem jutott el oda, hogy az élő igaz Istent a saját istenének nevezze. És miután egy ilyen Isten élménye volt, és valami megindult Nebukadnezárban, de nem adta át a szívét ennek a csodálatos Istennek, ezért Nebukadnezárra nézve is érvényes Jézusnak a megállapítása, aki Lukács evangéliumában így beszél, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken kóborul nyugalmat keresve, és amikor nem talál, azt mondja, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor oda menve, kisöpörve és felékesítve találja, akkor elmegy, és maga mellé vesz hét másik lelket, magánál gonoszabbakat. És bemenve ott lakoznak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az elsőnél. És azért mondtam, hogy igaz Nebukadnezárra Jézus megállapítása, mert a következő fejezetben majd jövő vasárnap látni fogjuk, hogy Nebukadnezár elveszti az eszét. Elborul az elméje, úgy él, mint a mezei vadak, az eső öntözi a testét, egészen addig, amíg hét időszak múlva föl nem tekint a mennyre, és el nem ismeri, hogy bűnt követett el, el nem ismeri, hogy Isten az ő Istene is. Azt lehet mondani, hogy a következő történet már Nebukadnezár személyes megtérésének a története lesz. Tehát először majd a lehető legrosszabb következik be Nebukadnezár életében, de erre van szüksége ahhoz, hogy személyesen megismerje azt az Istent, akiről itt még csak beszélni tud. És kedves konfirmandusok, kedves gyülekezeti tagok, bizony nekünk is az a, hát nem így mondom, hogy feladatunk, de az a sorsunk, hogy nem elég az, hogy Isten élményünk legyen. Nem elég elismerni másoknak a hitét és érdemeit. Nem elég elismerni az élő Isten hatalmát és szabadítását. Nem elég fellengzős szavakkal beszélni Istenről. Nem elég esetleg másokat előnyben részesíteni, akik ismerik Istent, mert bűnbánat és megalázkodás nélkül nem ismerhetjük meg személyesen az Urat. Mindenkinek erre van szüksége, Isten személyes megismerésére és szívünk befogadására. És ezt látjuk Nebukadnezár történetében. A három ifjú élő hittel járt az Úr oldalán. Isten megmentette őket a tűzben, a tűzből és a tűztől. De Istennek az volt kedves, hogy Nebukadnezár is megtérjen. És talán ez a történet, meg az előző történet is az álomról egy-egy lépcső volt Nebukadnezár megtérésének a folyamatában. De ezek még nem voltak elegendőek. Arra volt szüksége, hogy személyesen megismeri az Urat, és nektek is arra van szükségetek, hogy személyesen megismerjétek az Urat. Méghozzá nem csak úgy, mint aki a tűzben, a tűzből és a tűztől meg tud szabadítani benneteket, az a negyedik, aki olyan, mint Istennek a fia, hanem valóban Jézus Krisztus, aki úgy mentett meg bennünket a tűzből, tűzből és tűztől, hogy ő maga elszenvedte ezt a tüzet. A szenvedésnek a tüzét, a halálnak a tüzét, ott, amikor a Golgotai kereszten az életét adta a mi bűneinkért. Őt szeressétek, és őt fogadjátok be a szívetekbe. Amen. Az igére válaszként a 254. dicséret 3. versét énekeljük. Úr Jézus, hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy vállaltad a szenvedésnek a tüzét, és vállaltad a kárhozatnak a tüzét, ahogyan hitvallásunkban mondjuk, hogy alászállott poklokra. Vállaltad azért, hogy bennünket ebben a tűzben, ebből a tűzből és ettől a tűztől meg tudjál menteni. Köszönjük a megváltást! Köszönjük a bűnbocsánatot és az örök életet. És hadd kérjünk arra, hogy a konfirmálók, akik most megállnak a te szent színed előtt, hadd nyerjék el a te kegyelmedet, hadd fogadják be a te szent lelkedet, és hadd meneküljenek meg a tűztől. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg mindannyiunkat élő hittel, és ha már megajándékoztál, akkor veled járással életünk utolsó pillanatáig. Kérünk, vigyázz gyülekezetünkre, és kérünk, hogy most, amikor olyan szokatlan körülmények között tartjuk a konfirmációt, hadd legyen az mégis előtted, és a fiatalok, felnőtt konfirmandusok előtt is teljes értékű, hiszen a te munkád nincs időhöz, és nincs körülményekhez kötve. A te kegyelmedet kérjük most is. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most a konfirmációra készülve, a 370. dicséret első versét énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Kedves testvérek, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének ünnepi eseményét, a konfirmációt. Ahogy utaltam is rá, meg hát ahogy mindenki tudja, az elmúlt időszak nagyon különös és elég félelmetes időszak volt, nem csak gyülekezetünk életében, hanem az egész világ életében, és ezért halasztottuk el a konfirmációt pünkösdről mostanra, bár az is igaz, hogy akkor majdnem, hogy jobb helyzet volt, mint most, de hát ezt nem lehetett előre tudni. Mindenesetre az előző tanév előkészítő alkalmain összesen 3 felnőtt férfi és 3 fiú, 2 felnőtt nő és 5 leány, összesen 5 felnőtt és 8 fiatal készült erre az alkalomra. Pontosabban többen is voltak, de 1 fiatal és 4 felnőtt visszalépett. Van, aki külföldről nem tud hazajönni, van, aki állapota miatt nem mer eljönni közösségbe. Mindenesetre 5-en lemondták a konfirmációt, abban a reményben, hogy talán jövőre majd bepótolják. A 13 jelenlegi konfirmáló közül 4-en, név szerint Bán Viktória, Borbély Dénes, Kovács Kökény és Olá László most részesül a keresztség sákramentumában, a többiek Abos Eszter, Bodócs Tamás, Bori Márta, Boros Levente, Korcsmáros Lili Krisztina, Lendvai Zsuzsanna, Piriki Ákos, Tikász Emma és Tóth Tamás István gyermekként, illetve felnőttként, de már korábban meg voltak keresztelve. Mivel tehát most keresztelésre is sor kerül, kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. És hallgassa meg a gyülekezet, hogy miképpen szerezze a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Mindez megírva található Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, és tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, hadd adjunk hálát neked, hogy eljött a konfirmáció ideje, és hadd adjunk hálát neked azért is, hogy 4 fiatal rászánta magát arra, hogy részesedjen a keresztségben. Urunk, mégis arra kérünk, hogy ez ne csak egy szép esemény, és ne csak egy felemelő szertartás legyen a számukra, hanem valóság, hogy ne csak vízzel legyenek megkeresztelve, hanem te add a te szent lelkedet nekik is, és a többi konfirmálónak is, hogy megismerhessenek téged személy szerint, és uruknak és személyes megváltójuknak valhassanak. Kérünk, hogy így munkálkodj minden konfirmálóban, és így munkálkodj mindannyiunk szívében, hogy a te fiad érdemért kedvesek lehessünk előtted. Amen. Először most hozzátok fordulok, Viktória, Dénes, László és Kökény, készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a keresztségben részesedve református egyházunk tagjaivá, és Jézus Krisztus reménybeli követőivé lenni. Ha igen, felejetek, így kész vagyok. Most a többiekhez fordulok, kijelentitek-e Isten és egy gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben szüleitek és keresztszüleitek által vállalt kötelezettséget a keresztény hit megvallása által magatokra veszitek. Ha igen, felejétek, kijelentem. Most tehát mondjátok el a gyülekezet tagjaival együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyebe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig tegyetek vallást Isten kegyelméről azzal a bizonyossággal és reménységgel, hogy újjászületésetek alkalmával magatok is megtapasztaltátok, vagy majd megtapasztaljátok azt, felelve a Heidelbergi K.T. első kérdésére, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Mondjátok utánam, az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által engem az örök élet felül biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnek éljek. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református egyházunknak holtig hűséges, engedelmes, bizonyságtévő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni, ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Most pedig járuljatok ide egyenként, alázatos szívvel és szép rendben, hogy egyházunk gyakorlata szerint Isten igéjével kérjek áldást rátok, kezdve Viktóriával, Dénessel, Lászlóval és Kökénnyel, hogy ők előbb még részesedhessenek a Szentkeresség sákramentumában. Viktória, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Ámen. Dénes, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elfelhozik. László, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mert nem a láthatókra nézzük, szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig való, a láthatatlanok pedig örökké való. Amen. Kökény, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. Eljövetele bizonyos, mint a hajnal. Amen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kérését. Amen. Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Amen. Keressétek először Isten országát és az igazságát, és ezek mind ráadásul megadatott. Félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. Amen. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elé könyörgéseinket. Amen. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek, újonnan születnetek. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Amen. küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak. Amen. Én pedig, mint a mi Úrunk Jézus Krisztusnak és Anya Szent Egyházunknak elhívott szolgája, református egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak az úrvacsora hittel történő vételére. A kegyelmes Úristen pedig cselekedje veletek, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el benneteket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig Gondnok úr szól hozzátok egy pár szót. Most már leülhettek.
Kedves konfirmandusok, kedves gyülekezet, nagy örömmel fogadunk benneteket a gyülekezet felnőtt tagjai között, és nagy örömmel és hálával várjuk azt, hogy most már a gyülekezet családjában, mint teljes jogú családtagokat lássunk újra és újra benneteket alkalomról alkalomra. És bátorítunk benneteket arra, hogy a gyülekezet családjában és közösségében részt vegyetek, és egyre inkább épüljetek be ennek a lelki háznak a falaiba. Egy igével szeretnélek benneteket köszönteni. Az Efézus beliekhez írt levél második fejezetéből. Az Úr Jézus Krisztus eljött, és békességet hirdetett nektek távolvalóknak, és békességet a közelvalóknak, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten háza népe, akik az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a lélek által Isten hajlékává. Köszöntünk benneteket ebben a hajlékban és az Úr háza népében. Áldást kívánunk nektek!
Most pedig hallgassátok meg Király Gáborné Kati Nagyi verses köszöntését.
Esztergályos Erzsébet, légy fénysugár. Légy fénysugár az élet útján, légy fénysugár sötét helyen. Engedd be Jézust, ha kopogtat, hadd lehessen mindig jelen. Légy fénysugár az élet útján, légy békesség követe. Vigyed a jó hírt szerte szét, légy a szomorú öröme. Légy fénysugár az élet útján, légy tiszta fény a partokon, járj mestered lábnyomában, hogy győzhessél a harcokon. Légy fénysugár az élet útján, légy jótevő, amíg lehet, orcáját így megláthatod, jutalmat kap, aki szeret. Légy fénysugár az élet útján, légy fénysugár sötét helyen, engedd be Jézust, ha kopogtat, hadd lehessen mindig jelen.
Köszönöm szépen. Most pedig a fiatalok úrvacsorájára készülve énekeljük a 393. dicséret második versét.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus a Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében olvassuk ezt így. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorát, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol figyelmeztetést is űz a szereztetési igéhez. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Mert ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Engedjünk Pál apostol felszólításának, és valljuk meg bűneinket Isten színe előtt. Urunk Istenünk, bűneink megvallásával jövünk most eléd, de megvalljuk neked, hogy míg ez sem megy magunktól, csak ha te az életünket bevilágítod szent igéddel, törvényeiddel, de köszönjük azt, Urunk, hogy törvényed mellett ott van a te kegyelmes szereteted is, amivel Krisztusban eltörlöd a bűneinket. Urunk, megvalljuk neked, hogy ha a törvényben nézünk, akkor azt látjuk, hogy mindegyik ellen vétkeztünk, hogy nem te vagy az első sokszor, hogy nem tudunk igazán tiszteletet adni neked, nem tudjuk megszentelni a te napodat, de nem tudjuk szeretni családtagjainkat sem, nemhogy még a fele barátainkat. Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy a szívünkben fellelhető minden gonosz indulat. De köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád, hogy te teremts bennünk tiszta szívet. Köszönjük, Urunk, hogy most itt vannak a konfirmandusok, és az ő szívüket is te tudod megtisztítani egészen, hogy új lappal induljanak. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmességedben bízhatunk, hogy te tudod őket majd a továbbiakban is megtartani tisztán. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Vallást tettünk a bűneinkről, a keresztségben vallást tettünk a hitünkről is. Még néhány kérdésre azért válaszoljunk, szokásos rendünk szerint hívő szívvel és hallható szóval. Isten szín előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestől fogva bűnösök vagytok, s ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, ha igen, felejétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Ha igen, felejétek, hiszem. Reménységgel várjátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvész az ő örök dicsőségébe? Ha igen, felejétek, reménységgel várom. Végül ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért hálából már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt én is mindezeket megvallom, hiszem, várom és ígérem. Most azért én, mint Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan ugyan, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért, mindazoknak, akik élő hittel elfogadják tőle. Gyülekezet foglalja el a helyét, most a konfirmandusok fogják csak az úrvacsorát venni.
a gyülekezetnek ez a lehetőség a jövő vasárnapi Isten tiszteleten lesz majd meg. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, hasonlóan éltek vele az apostolok, reformátorok, itt való őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt eltávoznánk, fogadjátok a bátorítást Péter apostol első leveléből. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Ővi a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Jöjjetek, adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Drága Urunk, magasztalunk téged az értünk megtöretett kenyérért, a te testedért, és az értünk kiontatott véredért, ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy örök üdvösséget szereztél a mi számunkra, örök szövetséget, ami teljes egészében Jézus Krisztus áldozatán nyugszik, és nem a mi teljesítményünkön. Köszönjük neked, Urunk, a konfirmandusainkat. Köszönjük, hogy idáig is vezetted őket, és kérünk, hogy ezután is így legyen. Te fogd az ő kezüket, hogy elérkezzenek majd a te országodba. Köszönjük, Urunk, hogy te jól ismered ezt az utat még, amit be kell járjanak, de te adod hozzá az erőt is, te adod a bölcsességet, te fogod őket szereteteddel vezetni és körülvenni. És köszönjük, Urunk, hogy ez mindegyikünkre áll. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Végül a 66. Zsoltár 4. versét énekeljük.